Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Azt énekeltük, hogy az Úr Jézus kegyelme mára is elég. Én ezt megélem most. Szeretném megélni, hogy ez a kegyelem erre a prédikációra is épp elég. Szóval készültem. Kicsit nehezen állt össze így a kép bennem, hogy nem is arról szerettem volna nektek beszélni, amire nekem szükségem van, hanem próbáltam azt elvenni, ami talán így nektek, így a többségnek épülésetekre válhat. Úgyhogy egy olyan dologról szeretnék nektek beszélni, ami azt gondolom, hogy átszövi az egész életünket. Nem lehet megkerülni, és meghatározza a hétköznapjainkat, a cselekedeteinket, a szokásainkat. Úgyhogy nem tudom, hogy kitaláljátok, hogy miről lesz szó. Amúgy a hitről. Én a hitről szeretnék nektek beszélni. Tudom, hogy mostanában elég sok szó volt róla, de azt gondolom, hogy Isten igéje mindig tud újat és újat mutatni erről. Úgyhogy azt a címet adtam az üzenetemnek, hogy legyen a te hited szerint. Igen. Köszi, Szabi, a vetítést. Szóval legyen a te hited szerint. Ez egy eléggé ismert mondat a Bibliából, és majd később beszélünk is arról a történetről, ahol ezt Jézus mondja, hogy miért mondja és kinek mondja. De hogy ez egy nagyon súlyos mondat, és ez forgott bennem mostanában, hogy valóban az, amit hisz az ember, az megvalósul. És azért veszélyes ez a dolog, mert lehet jól hinni, meg lehet rosszul hinni. Vannak az emberben tévhitek, amikbe bele lehet ragadni, és hogyha nem újítjuk meg a gondolkodásunkat, akkor könnyen el tud menni rossz irányba az életünk. És hogy ezen gondolkodtam, hogy hit, mint olyan, azért mondtam az elején, hogy minden ember rendelkezik hittel, mert azt gondolom, hogy minden emberben van egy emberi hit, ami arra alapszik, amit látok, amit megtapasztaltam. Úgy is mondhatnám, hogy az öt érzékszervünkön. Ahhoz is hit kell, hogy felszálljak a buszra, mert tudom, hogy két megálló után engem le fog tenni, és megáll. Tehát ilyen alapvető dolgokról. Tehát tudom, megtapasztaltam, működik, hiszek benne. De amikor az Isten szerinti hitről beszélünk, akkor ezt külön kell választani, mert az isteni hit az nem az öt érzékszerven alapszik. Nagyon sokszor nem azon alapszik, amit én már megtapasztaltam, hanem valami egészen más dolgon. És ezt szeretném most veletek együtt így kibontani, hogy akkor milyen is ez az Isten szerint való hit. Valószínűleg jól ismert igéket, tehát ismerni fogjátok az igéket, amiket hoztam. Rögtön az első ige vers, a zsidó 11, mert hogyha hitről van szó, azért a zsidó 11-et nem lehet megkerülni, de nem is az első verssel kezdeném, hanem a hatodik verstől. Igen, azt mondja, mert hit nélkül nem lehet Isten tetszését elnyerni. Aki Istenhez közeledni akar, annak hinnie kell abban, hogy Isten létezik. Sőt, abban is, hogy Isten megjutalmazza azokat, akik keresik őt. Szóval, jól ismert ige vers, és szeretném ezt egy kicsit így boncolgatni veletek. Azt mondja, hogy hit nélkül nem lehet elnyerni Isten tetszését, és aki Istenhez közeledik, annak hinnie kell abban, hogy Isten létezik. Ezen a mondaton gondolkodtam első körbe, hogy ez az alapállás, hogy hiszek abban, hogy Isten létezik. De az az igazság, hogy ez a hit még nem szerez örömet Istennek. Mert azt mondja a Jakab 2.19, hogy te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Tehát ezzel annyira még nem nőttél sokat az Isten szemében, ha lehet ezt így mondani. Tehát ez egy alap dolog, és kell, hogy mindannyian eljussunk erre a szintre, erre a felismerésre. Sokkal inkább ez a második mondat az, ami kicsit talán beszédesebb, vagy jobban mögé lehet látni, mert azt mondja, hogy sőt abban is, hogy Isten megjutalmazza azokat, akik keresik őt. Szóval, hogy olyan Istenünk van, aki arra vágyik, hogy keressük őt. ezt hajlamosak vagyunk, főleg keresztény körökben úgy értelmezni, hogy Isten megjutalmazza azokat, akik nem keresik, hanem szolgálnak nekik, akik dolgoznak érte, akik tesznek érte dolgokat. De az Isten arra hív, hogy keresd őt. Tehát rögtön egy ilyen a vele való kapcsolaton van a hangsúly. Nem azon, hogy te dolgozz neki, hanem az, hogy legyél velem kapcsolatban, mondja ezt neked, meg nekem Isten. Tehát, hogy ő erre hív, és olyan szépen fogalmaz, mert azt mondja, hogy megjutalmazza azokat, akik keresik őt. Tehát, hogy ő jutalmat is ad, és mindent egyébként már neked adott, csak hogy vele kapcsolatban legyél. Szeretném ezt most így a szívetekre tenni, hogy Istennek egyébként eredetileg is ez volt a célja. Hogy az Isten és az ember együtt kapcsolatban legyen, közösségben. És hogyha azt mondja az ige, hogyha Isten elé közeledünk, akkor hinnünk kell abban, hogy Isten létezik. Na, de ezzel együtt ott van az is, hogy ugye Jézus és Isten ők egyek. Tehát azt is el kell, hogy higgyem, hogy Jézus Krisztus Isten fia. És azt is el kell hinnem, hogy ő miért jött el erre a földre. Tudjátok, a János 10-ben olvasok azt, hogy Jézus azért jött, hogy életet adjon. És nem akármilyen életet, hanem bővölködő életet. Egy ilyen minden területen bővölködő, gazdag, bőséges életet akar neked adni. És ahhoz, hogy Istennek tetsző hitünk legyen, elsősorban ez kell, hogy ismernünk kell Istent. És ezt úgy mondom nektek, hogy kell, hogy egy jó Isten képetek legyen. Mert azt gondolom, hogy nagyon sokszor ez el tud menni ilyen rossz irányba. Talán azért, mert nem az Isten igéjére alapozzuk az Isten szerinti hit, az Istenről alkotott képünket, hanem mert ő ezt mondta, és akkor ilyenkor vannak ilyen fals elképzelések, hogy hát az Isten az kemény, megbüntet. Hogyha bármit elrontok, akkor rögtön ott van, és a szememre veti. És vannak ezek a fals képek, amiről egyébként az ige nem ezt mondja. Azt mondja, hogy olyan Istenünk van, aki féltőn szerető. És nem kárhoztatni, vádolni akart, mert az soha nem az Isten. Ha ilyen gondolataid voltak, hogy az Isten engem kárhoztat, akkor szeretném elmondani, hogy ezt nem az Isten mondta. Mert ő soha nem kárhoztat, hanem mindig szeretne téged magához hívni, vonni egy szoros közönségbe. És az az igazság, hogy az, ahogyan megéljük az Istennel való kapcsolatunkat, amit megélünk ebből a kapcsolatból, az a mi hitünk. És az a jó hír, hogy lehet ebben növekedni, ebben a megismerésben. Mert ezzel együtt akkor a hited is egyre inkább kiszélesedik. Szóval ez volt az első ilyen alapállás, hogy kell, hogy egy jó Isten képünk legyen Istenről. Hogy ő Isten, és közösségre vágyik velünk, és sokszor beleesünk abba a hibába, hogy mi az Isten áldásait szeretnénk, holott ő meg tényleg arra vágyik, hogy kapcsolatban legyünk velünk, mert egyébként ebből a kapcsolatból fakadnak az áldások, és minden más. Aztán azon is gondolkodtam, hogy ez a hit, ez az Isten szerint való hit, ez nem egy vágy, nem lehet egyenlő egy a vágyjal, és akkor fejed bennem a vérfolyásos asszonynak a története, talán ismeritek, csak röviden, óriási tömeg veszi körül Jézust. És azt gondolom, hogy mindenki szükséghelyzetből jött. Mindenki azért ment oda, mert arra vágytak, hogy majd Isten, Jézus megváltoztatja azt, ami benne van. Tehát, hogy aki betegen jött, azt remélte, arra vágyott, hogy Jézus majd akkor ezt most jóvá teszi, és megoldja, és meggyógyít engem. És nagyon érdekes, hogy ez a kép legyen előttetek, hogy ott van a tömegben Jézus, és nyilván mindenki próbált közel jönni hozzá, és mégis azt olvasok, hogy ez a vérfolyásos asszony volt az, aki oda ment hozzá, megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal meggyógyult. És hogy milyen hite volt ennek az asszonynak? Mert azt gondolom, hogy ez más volt, mint ami a többi emberben volt. Hiába ott voltak Jézus körül. Mert őt nem, azt gondolom, hogy nem a kíváncsiság hajtotta, hogy hát hiszem, ha látom, itt van Jézus, akkor én is oda megyek, bepróbálkozom. Hanem, és nem is kételkedve ment oda, hogy hát ha megpróbálom. Megérintem a ruhája szegélyét, nem látja senki, mit veszíthetek. Azt gondolom, hogy nem. Nem ilyen szívvel ment oda hozzá, hanem egy meggyőződés volt a szívében, egy olyan bizalom, ami nem tudta őt kibillenteni, és egész egyszerűen hittel odament, és átvette, elvette Jézustól a gyógyulását. És ez hozott neki változást. Ez, hogy ilyen hittel ment oda, és ilyen hittel ragadta meg Jézus ruháját. Szóval azt mondja az ige, hogy Isten megjutalmazza azokat, akik keresik. Kicsit még időzünk el ezen, mert sokszor az is a problémánk lehet, hogyha most feltenném a kérdést, hogy ki az, aki hisz, hogy Isten megjutalmazza, nem biztos, hogy mindenki feltenné a kezét. Pedig, hogy Isten erre hív. Ezt szeretné, hogyha ilyen hittel mennénk oda hozzá, hogy mi az ő szeretett gyermekei vagyunk, és egy egészséges szülő-gyerek kapcsolatban a gyerek bátran kér. Sokszor pofátlanul is kér, mert tudja, hogy megteheti, vagyunk olyan kapcsolatban. És én azt gondolom, hogy Istennél nem lehet kiverni a biztosítékot, hogy nagy dolgot kérsz. Ő csak örül, hogy ilyen bizalmad van felém. Oké, ez tetszik. Szóval erre bátorítok titeket, hogy amikor azt mondja, hogy megjutalmazok azok, akik keresik őt, akkor ne az legyen benned, hogy hát a másikat megjutalmazza. De hát engem nem biztos. És miért van bennünk ez? Azért, mert rögtön magunkra nézünk. Hogy én mit tettem, mit rontottam el, vagy milyen jó dolgaim voltak. Szeretném elmondani, hogy Isten, ez nem érdekli. Ez pont az a hely, hogy ez nem érdekli, hogy neked milyen jó dolgaid vannak. Az igazság, hogy csak neked, meg az ördögnek fontos a tetteid. Jézusnak nem fontos. És azt gondolom, hogy ez a felfogás, hogy amikor Isten hajlandóságát vonjuk kétségbe, mert hogy ismerem magamat, tudom, milyen vagyok, és hát nem hiszem, hogy Isten most ezt megtenné nekem, azt gondolom, hogy ez egy hitgyilkos. Ezt így ki lehet mondani. Ha ott van bennem ez a kételkedés, hogy hát nekem nem hiszem, nem biztos, akkor itt megszűnt, ellibbent az isteni hit. Szóval még egyszer ráerősítenék arra, hogy el kell higgyük és el kell fogadjuk az, hogy Isten feltétel nélkül szeret bennünket. És talán azért is nehéz ez, mert amúgy meg nem ilyen világban élünk. Az emberek nem feltétel nélkül szeretnek minket. Sokszor mi sem feltétel nélkül szeretjük a másikat. Te adod nekem, én adok neked. De hogy azért ennek van ára. Tehát, hogy így. De Isten mégis azt mondja, hogy kell, hogy egy más szemmel nézzünk rá, hogy ő feltétel nélkül szeret bennünket. És a keresztény életnek a kulcsa az a felismerés, hogy nem számít. Nem számít, hogy mennyire vagy jó, mert Istennek egyedül Jézus jó. Egyedül Jézus elég jó. És hogyha hiszel Jézus Krisztusban, akkor te is elég jó vagy. Ennyi. A zsidó 12.2. Ezt talán nincs kivetítve, de felolvasom nektek. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Szóval ez az ige azt mondja, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Tehát ez azt jelenti, hogy ez az isteni hitnek a kezdeményezője az Jézus Krisztus. És nekem nem kell más tennem, csak ezt elfogadnom, elsajátítanom. Úgyhogy próbáltam így a hitet így megfogalmazni röviden, mert ismerjük a Bibliából vett leírásokat, arról is szeretnék beszélni, de első körben azt szeretném így nektek elmondani, hogy a hit az a Jézusra való fókuszálás. Jézuson való fókusz. Röviden, végül is. Mert ezt mondja az ige, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. És hoztam nektek egy történetet az Ószövetségből. Ez pedig a részkígyónak a története. Biztosan ismeritek, de azért felolvasom, mert jó, hogy előttünk van ez a sztori. Igen, a 4 Mózes 21:4-9-től, vagyis 4-től. Majd elindultak a Hor-hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér, nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor oda ment a nép Mózeshez, és azt mondta, vétkeztünk, mert az Úr ellen is ellenet szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, csinálj egy részkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy részkígyót, és föltűzte egy póznára. Azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a kígyóra, a részkígyóra, életben maradt. Nagyon, nagyon kemény ez a sztori, és azt látjuk így a Bibliában is, hogy az ígéret földjének birtokba vételéhez két dolog kell, türelem és engedelmesség. És Izrael népe valahogy mindig ennek hiány volt, időről időre, és azt látjuk, hogy fellázadnak Isten és Mózes ellen, Isten pedig ezt nem hagyja szó nélkül, megbünteti a lázadó népet, és mérges kígyókat bocsát rájuk, és ugye ezek megmarják az embereket, sokan meg is haltak, azt olvassuk. És ekkor a nép kapcsolt, és Mózeshez kiáltott, hogy imádkozzon értük, és Isten azt mondja, hogy készítse Mózes egy különleges módot a megmenekülésre, és akkor itt olvassuk ezt a rész kígyó, hogy készítsen egy részkígyót, és aki feltekint erre a részkígyóra, azt mondja, hogy meggyógyul. És azt látjuk ebben a történetben, hogy a részkígyóra való feltekintés volt az életben maradásnak az egyetlen egy módja ebben a helyzetben. És ezen gondolkodtam, hogy valójában egyébként nem a maga a részkígyó hozott szabadulást, hanem a mögötten lévő ígéret. Hogyha te felnézel rá, akkor meggyógyulsz. És nem a részkígyóban kellett hinni, hanem, és ez ma is így van, hogy a szabadító Istenben. És soha nem a módszer a lényeg, hogy mi, hanem hogy ki. Kitől van ez a szabadulás, ez a gyógyulás. És azt gondolom, hogy itt egy döntés kellett minden embernek meghoznia. Mert hogy itt van az Istenbe vetett irreális engedelmesség, így részkígyóra felnézek és meggyógyulok, hát érdekes, és ott vagyunk mi, mint megmart, megsebzett emberek, és kialakul egy ilyen döntéshelyzet. Most döntened kell, hogy felnézel arra, ahol van a te szabadításod, gyógyulásod, hogy továbbra is nézed a sebeidet. Továbbá is nézed a nehézségeidet, és nem tudsz elszakadni a lázadozásodtól. Szóval ezért nagyon, nagyon fontos megértenünk ezt, mert ugye tudjátok, hogy az evangéliumnak a szíve az a János 3:16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszőben el ne veszene, örök élete legyen. Ezt így nagyon mantrázzuk, nagyon tudjuk. De nézzük meg, hogy mi előzi meg amúgy ezt a verset? A János 3:14-15. Ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Szóval a részkígyónak a felemeltetése az a legnagyobb ószövetségi előképe Jézus Krisztusnak, illetve az ő golgotai kereszthalálának. És azt gondolom, hogy ma is erre hív bennünket Isten, hogy nem a kereszt, önmagában a kereszt a fontos, hanem hogy mit végzett el a kereszten értünk Jézus Krisztus. Mert azt mondja, hogy, hogy ő elvette minden bűnünket, minden fájdalmunkat elhordozta. Azt mondja az ige, hogy átokká lett helyetted és helyettem. És azon, hogy fontos nekünk arra emlékeztetni magunkat, hogy ne engedjük, hogy a Jézus áldozata hiába való legyen. Ne feledkezzünk el arra, hogy felnézzünk a hitünk szerzőjére, kezdeményezőjére. Mert egyébként az a tény, tehát ha az ember felnéz a keresztre önmagában, nem sokat jelent, hanem a hit, ami mögötte van, az hoz változást. És ebből, tehát emiatt is mondtam azt, így leegyszerűsítve, hogy mi a hit, hogy hogyan tudnánk ezt megfogalmazni, hogy tényleg a hit az Jézusra való fókuszálás. Mert amire fókuszálsz, amire fordítod a figyelmedet, az dönti el, hogy mi lesz veled. Ezért nagyon súlyos mondat ez, hogy legyen a te hited szerint. Mert hogy mit hiszel magadról? Milyennek látod magad? Meg fogja határozni az életedet. Gondoljatok arra a talentumos példára, ahol volt ez az egy szolga, aki egy talentumot kapott. És azt mondta, hogy tudtam, hogy kemény vagy. És ezért elástam. És mit mond erre az ura? Legyen a te hited szerint. És ismeritek a történetet. Annyira ilyen létfontosságú az, hogy miben van a te hited. Szóval döntéshelyzet. El kell döntenünk, hogy mire nézünk, a sebekre, fájdalmakra, vagy pedig Jézus Krisztusra. A következő ige a Jakab 1.6.8. Igen. De aki kér, az bizalommal kérjen, ne kételkedve. Mert aki kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, amiket a szél ide-oda dobál. A kételkedő ember ne remélje, hogy kaphat valamit az Úrtól. Az én ember lelke két felé ingadozik, és álhatatlan minden dolgában. Hát azt gondolom, hogy ez is egy ilyen nagyon kiózanító ige. Mert hogy amúgy sokszor beleesünk ebbe, hogy hiszek én, na de ha, mi van, ha nem jön be, ott van a kételj. És ez egy nagyon komoly mondat, mert azt mondja, hogyha Isten elé mész, és kérsz tőle, akkor ne legyen benned semmilyen kétség, kételj. És amikor a hitnek a harcáról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ez is benne van, hogy nekem ezt le kell győzni magamban. Nekem le kell győzni a kétségemet, hogy nem ez az igazság, hanem ha én kérek valamit, és hittel ráállok, akkor meg lesz az enyém. Úgyhogy ebből adódóan jön a második definíció, amit itt szeretnék elétek vinni, nincs kivetítve. Ugye először azt mondtam, hogy a hit az Jézusra való fókusz, és a hit az tulajdonképpen a láthatatlan láthatóvá tétele. Így a legegyszerűbb. A láthatatlan láthatóvá tétele. Ehhez kell hit. Láttuk, hogy amikor Izrael népének a részkígyóra kellett feltekinteni, akkor a gyógyulás még láthatatlan volt. Kellett a hit, hogy milyen szemmel nézel rá, hogy tudom, hogyha feltekintek rá, akkor meggyógyulok. És úgy is lett, aki ilyen szemmel nézett rá. És itt mondanám el talán azt a nagyon, nagyon híres idézetet a Zsidó 11.1, hogyha hitről beszélünk, ugye a hit nem más, mint a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ezt is szeretnék egy kicsit így idézni veletek, hogy a remélt dolgokban való bizalom. Kicsit utána néztem ennek a remény szónak, mert amúgy ez is tud képzavar lenni. Sokszor mondjuk azt, hogy hát remélem, hogy sikerül a vizsga. Remélem, de benne van az, hogy nem. Vagy nem olyan jól. Vagy remélem, hogy elérem a buszt. De benne van, hogy lehet, hogy nem. És azt gondolom, hogy ez a remény, amiről mi sokszor beszélünk, ez más, mint amiről itt az ige beszél. És a görögben azt a szót találtam rá, hogy ez az elpisz, aminek a jelentése a várakozás. Tehát a remény, az tulajdonképpen várakozás. Tehát nincs kétségem afelől, hogy meg lesz, csak ki kell várnom. várakozás. A hit a remélt dolgokban való bizalom. És kell, hogy ilyen reménység legyen bennünk, hogy nem az eredmény kétséges, mint a mi reménységeinkben, hanem csak meg kell válnom, meg kell várnom, míg megvalósul, és jól láthatóvá válik. Úgyhogy ez volt, ami még így a szívemen fejt, hogy ne keverjük össze ezt a reménységet, hogy kell, hogy az Isten szerinti remény legyen bennünk. A másik dolog, hogy amit jól tudtok már, hogy Jézus Krisztus mindent megszerzett a kereszten. És ezt is így nagyon-nagyon tudjuk, mert sokszor hallottuk, de azt gondolom, hogy nagyon sokszor ezt meg amúgy nem éljük meg, hogy egyébként ő benne, én minden szellemi áldásra meg vagyok áldva. Tehát, hogy ezt kell, hogy napi szinten ez így előttem legyen, hogy Jézus Krisztusban nekem minden megadatott. És ehhez kell a remény, hogy ezt el tudjam venni, ez a bizonyosság kell hozzá, hogy ez meg lesz. Aztán, igen, egy másik igét szeretnék itt elétek hozni, ez a 2 Korintus 1.20, és igazából két fordítást is hoztam. Igen, az egyik, mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenni, és ő benne lett ámenni az Isten dicsőségére mi általunk. Talán az egyszerű fordítás jobban megérteti, mert valahány ígérete van Istennek, az mind Jézus Krisztus által vált igenni. Ezért a végső ámen is ő általa lesz meg. Ez pedig rajtunk keresztül valósul meg, és Isten dicsőségére fog szolgálni. Tehát ebben nem lehet kihagyni a mi részünket, hogy egyébként nekünk ebben van szerepünk. Hogy az, amit Jézus Krisztus megszerzett nekünk a kereszten, az a miénk, de hogy ebben neked van részed, hogy hogyan lesz ez a tiéd. És ezen gondolkodtam, mert hogy igen, a második fordítástán egyszerűen mondja, hogy ez pedig rajtunk keresztül valósul meg, és Isten dicsőségére fog szolgálni. Tehát rajtunk keresztül valósulnak meg Isten ígéretei, rajtunk keresztül általunk. És azt gondolom, hogy a hit az mindig átlát a körülményeken, azon, ami éppen most körülvesz bennünket, és átlát a realitásokon, mert a hit az mindig a végeredményt mondja ki azzal szemben, ami most van, ami most látható. És ezt szeretném, hogyha nem felejtenétek el, hogy amikor hittel megyünk az Isten elé, akkor kell, hogy ez a hit legyen bennünk, hogy tudom, hogy megvan. Ez nem kétség, ez nem kérdés. Csak meg kell várnom. Hitben kell maradjak. És a másik dolog, ami szintén ilyen nagyon, nagyon, nagyon ismert, az pedig az, hogy a hitből kell, hogy fakadjanak cselekedetek. Talán ez ezzel is függ össze. Tehát, hogy az Isten ígérete általunk fog megvalósulni. Tehát kell, hogy hit legyen bennem, de aztán pedig ezt cselekedetek kövessék. És hoztam ide két igét, ami talán elsőre képzavar lehet. Szerintem mehetünk a következőre. Igen, szóval ez egyik a Róma 3.28. Azt mondja, hogy azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazol meg, nem pedig a törvénynek cselekedeteiből. És aztán azt mondja Jakab, hogy látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazol meg az ember, és nem csupán hitből. Szóval, hogy most mi van? Ellentmondásba került az ige írója, nem erről van szó. Tehát az első igevers az arról beszél, hogy amiről az elején is mondtam, hogy nem a te teljesítményed számít. Nem az, hogy te teszel és hajtasz, és erre nézel, hogy te mennyi mindent teszel az Úrért. Hanem, hogy hit által tudunk menni az Isten elé. A másik viszont az, hogy ebből a hitből kell, hogy következzenek cselekedetek. Ugye itt azt mondja, hogy cselekedetekből igazol meg az ember, és nem csupán hitből. Ugye jól ismert mondás, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Úgyhogy azt mondom, hogy sokszor talán ez a frusztrációnk forrása, hogy nagyon hiszünk, nagyon ráállunk, de amúgy meg nem ennek megfelelően cselekszünk. Nem ezt tartjuk szemünk előtt, az Istennek az ígéretét, hanem sokszor vannak mindenféle kilengéseink. És ilyenkor jön az emberbe fel egy ilyen frusztráció, hogy mert megismertem az Isten áldásait, ígéreteit, akaratát, és valahogy mégsem működik. Hát azért nem, mert kell, hogy a hitet kövesse a hitnek megfelelő cselekedet. A következő kicsit hosszabb ige rész, a Jakab 1.22-26. Igen. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy benne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Hát ez is egy ilyen nagyon, nagyon kiúzanító szakasz az igében, mert azt mondja, hogyha nem a hited szerint cselekszel, akkor mit csinálsz? Becsapod magad. Becsapod magad. És azt gondolom, hogy sokszor mi is beleesünk ebbe a hibába, hogy vannak ígéreteink, de beleesünk egy ilyen passzív várakozásba, hogy hát ez majd egyszer meg lesz. De itt azt mondja, hogy ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, tehát ebből már rögtön adódik egy dolog, hogy mit kell tenned? Hát fontos a beszéded, hogy kibeszéled magad az Istennek az ígéretéből. Nagyon sokszor ezt csináljuk. Oda se figyelünk, mert amúgy ilyenek vagyunk. Mondunk valamit, de amúgy ezt nem gondoltam komolyan. Ne csapjátok be magatokat. Kell, hogy ha van ígéreted Istentől, akkor azt tarts szem előtt, és aszerint beszélj, hogy ne csap be magad. És pontosan ezért az is feljött bennem, hogy bár Isten elkészítette az ő jó és tökéletes tervét számunkra, de azért ezek által, például a beszédünk által, mégiscsak ezt tudjuk korlátozni. Azt hinnénk, hogy Isten nem lehet korlátozni. Hát szerintem lehet korlátozni. Te tudod korlátozni. A beszédeddel többek között. Úgyhogy, és nem is arról van szó, hogy Istennek nincs ereje valamit megtenni, tőled függetlenül, hanem ő ezt rajtad, általad keresztül akarja véghez vinni. És ezért olyan nagy dolog, nagy kincs, hogy mi szabad akaratot kaptunk. Te döntöd el, hogy a hitednek megfelelően fogsz beszélni, a hitednek megfelelően fogsz cselekedni. Rajtad múlik, Isten megadja a lehetőséget, dönts, válasz. És a másik ige rész, ami tulajdonképpen ebből vettem a címet is, hogy legyen a te hited szerint. Jól ismeritek, ez a századosnak a története, százados hitéről szól, a Máté 8:5-13. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, oda ment hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: elmegyek és meggyógyítom. Te százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: menj el, és elmegy a másiknak: jöjj ide, és ide jön. Vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: bizony, mondom néktek, senkiben nem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. Kicsit ugrok. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy mit hiszünk, és utána, ha megvan benned ez a hit, ez követi a hitnek megfelelő cselekedet. Itt azt mondja ez a százados, hogy hogy egyébként a Lukácsban is olvasuk ezt a történetet, a Lukács 7-ben, ott amúgy azt írja, hogy nem is ő ment hozzá, hanem küldötteket küldött, teljesen mindegy, a lényeg, hogy mit mond. Tehát azt mondja, hogy nem kell más tenned, Uram, csak szólj. Csak szólj, és meg lesz az, amit te kimondasz. Csak szólj, és az én szolgám meggyógyul. És azt gondolom, hogy ez Jézusnak nagyon tetszik, hogy az ő beszédére valaki ennyire higgyen. És a mi életünkben az Isten beszéde, az az ige, a Biblia. És hogyha mi ilyen szívvel olvassuk, és ilyen szívvel vesszük el az Istennek az ígéreteit, és ráállunk erre, hogy mindegy, hogy mi van, te ezt mondod, és ez úgy lesz. Csak szólj, és meg lesz. Ha ilyen hittel vagyunk, és ilyen hittel veszük el az ígéreteket, akkor az Istennek mindig nagyon kedves. És ő erre vágyik, hogy ez a bizalom legyen bennünk. A másik ige, ami szintén így a beszédre vonatkozik, az a példabeszéd 18-21. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Hát ez is. Tehát, hogy itt nincs kis kapu. Azt mondja, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában. Tehát számít az, hogy mit mondasz, mit beszélsz. Mert ha nem veszed komolyan, amit mondasz, azt olvastuk, hogy becsapod magad. Itt arra hív az ige, hogy dönts. Hogyan szólsz? Vannak ígéreteid? Hogyan szólsz? Mert azt látjuk, hogy ezen többek között ezen is álba bukik a dolog. Hogy te kibeszéled magad az Isten ígéretéből, vagy pedig hittel megragadod, és azt mondod ki, amit az ige mond rólad. És van, amikor így próbáljuk a szánkat, a beszédünket kontrollálni, de amúgy meg gondolatainkkal nem foglalkozunk. Nem jó a sorrend. Mindig a gondolattal kell kezdeni. Hogy ez olyan, amikor az ember kihúzgálja a gazt a földből, de ha csak így kihúzgálod, a gyökerben marad, akkor nem sokra mész vele. Tehát, hogy ez az első dolog, hogy és ezzel is mondja a Róma 12, hogy újítsátok meg a gondolataitokat. Tehát Isten azt akar, hogy folyamatosan vizsgáld meg magad, hogyan beszélsz. Hogyan beszélsz magadról? Hogyan beszélsz az ígéreteidről? Mert ez meg fogja határozni azt, hogy mi lesz veled. Ugye azt mondja az ige, hogy a szív teljességéből szól a száj. Tehát fontos az, hogy mivel töltöd meg a szívedet, mert ha akarod, ha nem, úgyis az fog kijönni belőle. Egy ideig tartja magát az ember, hogyha így másokkal van, de amikor nincs ott senki, ki fog jönni? Az, hogy valójában mi van a szívedben. És ez meg fogja határozni, hogy mi lesz veled. És az utolsó rész, az a Zsoltárok 1. Zsoltárok 1-től 3-ig. Boldog az az ember, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr úttörvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem herved el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Hát ez egy olyan szép kép. És szeretném, hogyha itt megragadnátok ezt a szót benne, hogy az Úr törvényében gyönyörködik, az Úr törvényéről elmélkedik. Elmélkedik, gondolkodik. Nem tudom, hogy te szoktál-e időt szánni arra, hogy gondolkodj. Csak úgy, hogy milyen az Isten, és Isten vajon mit gondol rólam? Isten mit gondol a helyzetemről? És én mit gondolok róla? Ez a kettő egyezik? Ha nem egyezik, akkor valószínűleg újra tervezés kell. Tehát az Isten igéje erre hív bennünket, hogy menjünk az Istennek a jelenlétébe, és kezdjünk el elmélkedni, gondolkodni, hogy milyen ígéreteket kaptam, mi az, amit meg tudok ragadni ebből. Azt gondolom, hogy Isten mindennel meg akar ajándékozni, de tényleg visszadobta a labdát, hogy rajtad áll, hogy akkor ezt most elveszed. És azt gondolom, hogy ilyen módon tudjuk elsajátítani az Istennek az ígéreteit. És a probléma sokszor azzal van, hogy hát ismerjük az Isten beszédét, csak nem igazán az hat ránk, hanem minden más. Hat ránk a médiának a hírei, hogy ilyen válság, ilyen infláció, miközben Isten meg csendesen azt mondja, hogy megáldom a kezed munkáját, és minden szükségedet betöltöm. Megint rajtad áll, hogy döntesz, kinek hiszel. Azt mondja az Ézsaiás 26.3, nincs kiírva, hogy kinek elméje rád támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel te benned bízik. Ha Istennek tetsző hitről beszélünk, akkor kell, hogy ez a bizalom legyen bennünk Isten felé, hogy minden mást félretéve az a mérvadó az én életemben, hogy mit mond az Isten, mit mond az Isten nekem, mit tudok elvenni, mit tudok ebből megélni. És ahogy készültem, azon gondolkodtam, hogy lehet ilyen szép dolgokat, és amúgy igaz dolgokat mondani az ígéről, de mivel akkor, hogyha úgy ülnek itt sokan, és talán úgy is ülnek itt sokan, hogy elfogyatkozott a hited. Úgy vagy itt, hogy igen, ez mind szép és jó, de már úgy elfáradtam. Nem tudom, ismeritek ezt az állapotot. Nagyon jó vigasztalása van az igének erre. Egyrészt az, hogy azt mondja, hogy meglankadnak a legkülönbek is. Ha bárkiben is ez volt, hogy én elfáradtam, akkor érez magad megtisztelve. Mert az Isten azt mondja, hogy a legkülönbek is elfáradnak és meglankadnak. És megint az van, hogy az Isten soha nem kárhoztat, soha nem rúg beléd még egyet, hogy na, te, mire mentél. És erre két embert szeretnénk felhozni nektek. Az egyik a Keresztelő János. Mert hogy azt látjuk az igében, hogy Keresztelő János megingott a hitében. Az az ember, aki nagyobb volt az összes ószövetségi hithősnél, bemerítette Jézust, kihirdette, ő az Isten báránya, elveszi a világ bűneit, és Lukács 7-ben azt olvassuk, hogy két tanítványát elküldi Jézushoz, azzal a kérdéssel, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Nem durva. Tehát felismerte, bemerítette, ismerte Jézust, és a végén mégis azt látjuk, hogy megkérdőjelezi, hogy valóban te vagy az, akit vártunk. És hogyha nem gondoltátok, hogy a hiteteket táplálni kell, akkor ez egy kiózanító dolog, mert hogy igen, folyamatosan táplálni, erősíteni kell magunkat a hitben, és az igazság, hogy Keresztelő János egyébként nem volt bűnben. Tehát csak annyira elhatalmasodtak rajta a körülmények, a vele történtek, annyira magára figyelt, mert ez egyébként ekkora börtönben volt, ne felejtsük el. És lett is úgy érzett, hogy most ez a helyzet nekem kicsit olyan, mint egy börtön. És úgy megkérdőjelezed, hogy tényleg ezt mondta nekem Isten? Tényleg ez az ő terve velem? Mert nem úgy tűnik, nem úgy élem meg. Azt mondja a Jakab 1, hogy testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek. Hát az a baj ezzel az igével, hogy mi nem így gondoljuk. Tehát, hogy én ezt úgy fordítanám, hogy testvéreim, örüljetek, amikor semmilyen megpróbáltatást nem kell elviselnetek. Mert amúgy erre vágyunk, nem? Hogy olyan minden jó, minden oké, és nincs semmi feszkó. De hogy úgy folytatja, hogy miért örüljetek a megpróbáltatásoknak? Mert ezek a nehézségek a hiteteket teszik próbára. Ha pedig hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. De a türelemmel való kitartásban jussatok el egészen a tökéletes tettekig. Így lesztek tökéletesek és teljesek, akikben nincs semmi hiányosság. Szóval azt gondolom, hogy a mai világban kialakult egy ilyen kamu boldogságkultusz, hogy boldognak kell lenni. Ugye a reklámokban is csak a szép, retusált nők vannak, és hogy az a szép, az XS-es méret a szép, és ha nincs semmi baj, az a jó, ha neked bajod van, hát valamit lehet elrontottál, főleg keresztények, hanem sok vagyunk el, hogy hát vizsgáld meg az életed. Ez ilyen jó szándékkal azért bele tudunk állni a másikba. De hogy a valóság meg nem ez amúgy. És ezt megmondja az ige. Tehát, hogy ebben az életben nem lehet megspórolni. fájdalmakat, nehézségeket, kudarcokat az adott esetben. És Dávidnak volt egy titka, és azt gondolom, hogy az, hogy ő mindig megerősítette magát a helyzetében. Mert ő azt mondja magára, hogy én az Isten szeretett gyermeke vagyok. Úgy fogalmaz, hogy az Isten szerelmese. Hát mekkora pofátlanság, nem? Hogy ezt mondja magára, hogy az Isten szerelmese. És azt látjuk, hogy mégis ez a hit volt az, ami minden nehéz helyzetből tovább lendítette. És emiatt a hite miatt tudott győztessé válni minden helyzetben, pedig ha valaki, akkor biztos elég sok helyzetben kudarcot vallott. És Istennek kedves volt ez a pofátlan hit, hogy de én az Isten szerelmese vagyok. És ha bármilyen kudarc érte, elrondott dolgai, mindig az volt a, hát az első reakció, hogy kísérte magát, de aztán mindig az, hogy megerősítette magát az Úrban, és cselekedett. És az az igazság, hogy nem, és hogyha valaki, akkor egyébként ő nézhetett volna a másikra is, hogy hát a másik miatt kerültem ilyen helyzetbe, de nem a másikra nézett, nem a másikra mutatott, hanem felállt és cselekedett. Egyébként egy másik példát is szerettem volna nektek hozni, mert amúgy nagyon bátorító Péter. Csak röviden, hát Péterről azt mondja Jézus, hogy ő az a szikla, akin felépítem az egyházamat. Hát Péter, aki háromszor letagadta Jézust. Tehát Jézus nem olyan szemmel nézett Péterre, mint ahogy sokszor mi néznénk rá, hanem ő túllátott azon, hogy most éppen ez nem jött össze, de én tudom, hogy mire hívtalak el, és hogy Isten hit benne. És valójában Péter, mikor meg is lankadt a hitében, akkor is megerősítette magát, és ezért tudta befutni azt a pályát, amire Isten őt elhívta. És még amit így felírtam magamnak, hogy az ember hajlamos arra, hogy amikor bajban van, akkor így passzívvá válik. Tehát, hogy így ilyen passzív szenvedőké válunk, hogy ha mindenki ellenünk van, és akkor mi következik ebből? Hát semmi. Igyunk. Mert hogy nem jó semmi. Ez a nem csinálásnak a művészete, minden ilyen depresszió mögött azt gondolom, hogy van egy ilyen tanult tehetetlenség, vagy tétlenség. És valahol olvastam, hogy az egér kísérleteknél, amikor tehát beraknak az egérhez egy sajtot, és amihez ha közel megy az egér, akkor megrágazza az áram. És akkor ezt ugye felismeri az egér, visszafut. De aztán, ja, mert hogy kiéheztetik az egeret, ugye így teszik elé a sajtot. És akkor megrázza az áram, visszamegy. Aztán megint visszamegy. És azt figyelték meg, hogy a végén az egér kettő között csak így remeg. Mert hogy ezt is akarom, meg azt is akarom. De nem tudok csinálni semmit. És sokszor mi emberek is bele tudunk ragadni egy ilyen passzív dologba, hogy hát nem jó az, ahol most itt vagyok, ahol tartok, de nem, nincs más kiút. És azt gondolom, hogy ez megint az, hogy nem is az, hogy nincs más kiút, hanem hogy hitem szerint itt nincs mit tenni. És megint a hit az, ami a mérvadó. Hogy azt hiszed, hogy nincs mit tenni. Holott Jézus Krisztus mindig ott van, és mindig arra hív, hogy nézzünk fel rá, aki a hitünk szerzője. Csak sokszor mi beleragadunk egy ilyen tévhitbe, hogy hát nincs mit tenni. Ez van, ez adatott. És a másik dolog még az, hogy sokszor úgy vagyunk, hogy mindenki áldozat, hogy van, aki így embereknek, azt érzi, hogy embereknek, azt hiszi, hogy embereknek, vagy rögeszméknek, vagy banknak, vagy talán sok mindent lehetne itt elmondani. És a hitünk középpontjában pedig egy csodálatos áldozat van. És sokszor ezt összekeverjük a saját áldozati pózunkkal. Mert ugye Krisztus áldozata nem tehetetlenségből született, hanem ez egy csodálatos vállalás volt, és annak véghezvitele. De de sokszor azt hiszük, hogy a helyzetünknek vagyunk az áldozata. És ennek egy nagy tudója a Betesdai Béna. Ismeritek? És ott ül 38 éve, és óriási kamu, amit mond Jézusnak. Azt mondja, hogy én azért ülök itt, mert ők nem visznek be. Jézus, nekem nincs emberem. Mindenki magával foglalkozik. És Jézus rögtön helyre teszi, hogy dehogy is, kelje fel. Miért ülsz itt? És azt gondolom, hogy sokszor a saját hitetlenségünknek a börtönében szenvedünk. Mert azt hiszük, hogy a másik miatt kerültünk ilyen rossz helyzetbe. És az a döbbenetes ebben a tétlenségben, ebben a passzivitásban, áldozati pózban, hogy az öregkor bünteti meg. Tehát, hogy amikor föláll 38 év után, azon gondolkodik, hogy miért is ültem itt? Végül is nem miattuk, még a visse kellett. 38 év eltelt az életéből, csak mert rosszul hitt, tévhitben volt. És erre szeretnék mondani titeket bátorítani, hogy nem tudom, hogy ki milyen helyzetben van, hogy most mennyire van hittel teljes, vagy mennyire érzi azt, hogy hát így nagyon padlóra kerültem. De bátorítson bennünket az, ahogy Dávid, vagy ahogy sokféle, tehát sok hithősről is beszélhetnénk, Józsefről, tehát nem is ez a lényeg, hanem hogy bekerültek egy helyzetbe, és hogy mit csináltak, mi volt a reakciójuk. Ugye Dávid kibőgi magát, és abban a pillanatban cselekszik. Nem hibáztat senkit, senkire nem mond semmi rosszat, egyszerűen csak elkezdi megtenni azt, amit Isten mondott nekünk. És sokszor azért vagyunk frusztráltak, elcsüggettek, vagy békétlenek, mert hogy egy ilyen rossz tévhitbe került az életünk. Rosszul gondolkodtunk magunkról. És azt gondolom, hogy erre a megoldás az mindig az Istennek a jelenléte. Tehát, hogy ő arra vágyik, hogy menjünk közel hozzá. És tudjunk letenni minden dolgunkat az ő jelenlétében, és engedjük, hogy ő magához vonjon minket, és kezdjen el a szívünkre beszélni. Mert hogy az Isten szeretett gyermekei vagyunk. És azt mondja, hogy mindenem a tiéd. Csak ne magadba bíz, vagy ne a körülményeidnek az áldozatának tartsd magad, hanem bíz bennem, és ragad meg azt, amit én megígértem neked. Mert ha így teszel, ha az ígéretednek megfelelően beszélsz, ha az ígéretednek megfelelően cselekszel, akkor az a tiéd lesz. Nem kell más tenned, csak hitben megállni, megragadni az Isten ígéretét. Úgyhogy erre szeretnék mondani titeket bátorítani, és ha nem bennetek, akkor szeretnék imádkozni is. Értetek? Nyugodtan jöhetnek a dicsőítők. Szóval erre az Isten szerint való hitre vagyunk elhívva mindannyian. És ez rajtunk áll, hogy ezt most elfogadjuk, és ennek megfelelően élünk, vagy inkább megrakadunk az emberi hitnél. Mert hogy láttuk mi már, hogy ez nem úgy történt, nem úgy sült el, ahogy mi terveztük. Az Isten nem erre hív minket, hanem hogy akar, hogy megújítsa a mi gondolkodásunkat őróla is. És lásd magad a hitnek a szemével. Lásd a helyzetedet a hitnek a szemével. Úr Jézus, én köszönöm a te beszédedet, hogy ez minden időben és minden helyzetben élet, ami számunkra. És Uram, köszönöm, hogy a terved jó, a te terved mindig jó. Csak mi sokszor levesszük a tekintetünket rólad, és minden másra figyelünk, és mint egy ilyen mérgezett egér rohangálunk, és kétségbe esünk, és bepánikolunk, aztán egyszer csak elfáradunk, és akkor feljön az ember szívébe a keserűség, hogy hát én nem ezt vártam. De köszönöm Istenem, hogy te minden helyzetben ott vagy. Mert megígérted, hogy te vagy Immanuel, velünk az Úr, minden helyzetben. És Uram, akarunk téged minden helyzetben meglátni, felismerni, hogy mi a te terved, a te jó és tökéletes akaratod a mi életünkre nézve. Uram, akarjuk, hogy a te beszéded átmossa a mi gondolkodásunkat, átmossa azt, ahogyan mi látjuk magunkat, ahogy mi látjuk a helyzetünket, hogy amit mi reménytelennek tartottunk, köszönöm, hogy ez egy csodálatos lehetőség te nálad. Mert te át tudod ezeket mozdítani, és nem kérsz mást, csak azt, hogy legyünk közel hozzád, hogy keressünk téged minden helyzetben, mert hogy te ilyen szoros közösségre vágysz velünk, nem egy üzleti kapcsolatra, hogy én szolgálok, te meg szolgáltatsz, mert ez egy idő után kipukkan, és elfárad az ember benne. Köszönöm, Uram, hogy a senkikből tulajdonképpen az Isten fiaivá lettünk. És azt mondod nekünk, hogy fiam, mindenem a tiéd. És Uram, mi akarjuk ezt hittel megragadni. És hogyha el is fáradtunk, ha meg is lankadtunk, Uram, akkor is akarjuk magunkat megerősíteni te benned. És akarunk elmerülni a te jelenlétedben. És akarjuk, hogy ez a jelenlét, ez megújítson, felfrissítsen és megújítsa mi erőnket. Új látást vegyünk. Köszönöm, Uram, hogy ez minden nap elénk van adva. Ez nem csak egy vasárnapi hangulat, hanem ez a mi örökségünk, hogy mehetünk a te jelenlétedbe, és megragadhatjuk a te jelenlétedet. És köszönöm, hogy ez a hit az, ami legyőzte a világot. Ez a hit, a te benned való hit, az Isten szerint való hit, az, ami győztesítesz bennünket minden helyzetben. Uram, megerősítjük magunkat ebben, és eldöntjük, hogy amit te mondasz rólunk, az a valóság, és nem az, ami most körülvesz bennünket. Mert hogy túllátunk azon, ami most van, és elfogadjuk, és hisszük, és megvalljuk, hogy a te ígéreted az meg lesz, mert hogy te már megszerezted nekünk, és mi csak hittel, hitben akarunk megállni előtted. Köszönjük ezt neked. Amen.